egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Egymásra hangolva. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Önök az Egymásra hangolva magazin műsorát hallják, én pedig Beke László vagyok, ennek a műsornak a vezetője. Kecskeméten a Granada Wellness Hotel kertjében beszélgetünk egy kedves fiatal házaspárral. Egyik általunk szervezett házaspári hétvégének a résztvevői ők. Arra kérlek, hogy mutatkozzatok be.
Üdvözlöm én is a hallgatókat, Nagy Ervin vagyok. Feleségemmel, Noémivel jöttünk erre a családi hétvégére. Baracsról érkeztünk, ez Fejér megyében van, Dunai város mellett.
Miért döntöttetek úgy, hogy meglátogattok bennünket egy ilyen hétvégén?
Hát feleségem látott egy újságcikket az egyik női magazinban, és hát felkeltett az érdeklődésünket a házastársi kapcsolatnak a probléma megoldásával kapcsolatos dolgokról szólt ez a cikk, és hát felkeltett az érdeklődésünket, mert úgy éreztük, hogy nekünk is a házasságunkban bizony el kellene egy kis segítség.
Mellettem ül a feleség is, arra kérlek, hogy te is mutatkozz be egy pár szóban.
Nagyné Konstantin vagyok, vasutas vagyok, 3 gyerek édesanyja, és üdvözlöm a hallgatókat.
Kicsit rövidre sikerült ez a bemutatkozás, de akkor folytatom én egy kicsit a bemutatkozást. Másfél nap után már nagyjából ismerlek benneteket, mind a ketten a vasútnál dolgoztok. Ervin, te mozdonyvezető vagy. Sokunknak fölkeltette az érdeklődését ez a különös hivatás. Lehet, hogy éppen azért, mert még gyerekként erőgerősen vonzottam én magam is ehhez. Tudnál erről a hivatásról egy pár gondolatot mondani, és hogy ez hogyan alakítja, megformálja a ti házasságotokat? Milyen örömöket vagy nehézségeket jelent ez számotokra?
Én azt gondolom, hogy a munkánkat, a hivatásunkat azt mind a ketten azt lehet mondani, hogy nagyon szeretjük. Én szerintem még az is belefér, hogy azt mondjuk rá, hogy büszkék vagyunk arra a munkára, amit végzünk, de hát ennek megvannak azért a jelentős nehézségei is, mert 12-24-12-48-as munkarendben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy a 3 gyerek mellett úgy tudjuk megoldani a gyerekeknek a felügyeletét, hogy állandóan váltjuk egymást, tehát nagyon kevés az az idő, amit együtt el tudunk tölteni.
Törekedtünk arra mindig, hogy nagyjából minőségű együttlétet, szabadidőt próbáljunk ebből kicsiholni, generálni. A gyerekekkel kapcsolatban is, meg egymással is sokat beszélgettünk régebben. Nincsen csatornás tévénk, hogy nagyon a lelkünket ne terhelje le a külvilág, bár nem zárkozunk el teljes mértékben a külvilágnak a történéseitől, de mivel a 3 gyerekünk közül az egyik segítséggel élő kislány és eléggé megterheli a kapcsolatunkat, az életünket, így inkább a saját kis világunknak a megváltását tartottuk szem előtt, és a kapcsolat erősítését és fenntartását.
Említettétek itt a hétvégén, hogy nagyvárosból költöztetek faluba, vagy esetleg a tanyára. Nem, faluba, így van. Erről is mondjatok valamit, hogy ez hogyan született meg döntésként, és hogyan valósítottátok ezt meg.
Hát mikor összeházasodtunk, akkor a városban laktunk. 8. emeleti lakás fél emeleteken állt meg a lift, és addig nem okozott ezt problémát, amíg a kislányunk meg nem született, és utána lett probléma, hogy őt cipelni kellett föl az emeletre, és azon gondolkodtunk, hogy mikor a kislányunk jobban lett, hogy kell a tér, a levegő, a napfény, és akadálymentes házban kezdtünk el gondolkodni, miután én a beteg gyerek születése után sikeresen vissza tudtam menni dolgozni, így már anyagilag is megvoltak a feltételek ahhoz, hogy a gondolatunkból esetleg tettek legyenek. Nem álmodtam én arról, hogy családi házunk lesz, tehát hogy vidéki házunk lesz, de hála Istennek, Isten látta a szükségünket, és ezt megteremtette, hogy valóság legyen, és boldogan léphessünk tovább. A szívünkbe ott lett a vágy, és elkezdtünk lépni e felé, hogy családi ház, és akadálymentes házat építettünk, hogy majdan az akkori gondolatunkkal, hogy majdan, hogyha a kislányunk esetleg kerekesszékkel fog közlekedni, vagy vidéki iskolában tud majd járni, mert a vidéki iskola nálunk akadálymentes, kisközösséges, kis létszámú, hamarabb elfogadják, és végülis ez volt amiért megtettük a lépést. Hozzáteszem, hogy még az is, hogy Baracson laknak a családtagjaink, tehát a férjemnek is a szüleim, meg az én szüleim, meg a férjemnek a testvérék, és így a családi kötelék felé mentünk, hogy az erős család felé, hogy egymásra számítani tudjunk esetleg a mindennapokban.
Sikerült ez az összefogás?
Nagyjából igen. Úgy érzem, hogy nagyjából igen. Nem kértünk sokat, nem vártunk sokat, tudtuk a családtagjainknak a korlátait. Igazándiból főleg magunkra voltunk utalva, de a családunk tagjai is, ha kérünk tőlük segítséget, ahogy mondta a férjem, hogy váltjuk egymást a műszakban, felügyeletet kell biztosítani, a kislány véget, ugye állandó felügyeletre van szükség, és így végül is így sikerült.
Kedves hallgatóim, most egy rövid időre zenét hallgatunk, és ennél a gondolatnál folytatjuk. Várunk vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm szeretettel az Egymásra hangolva magazin hallgatóit, és folytatjuk a megkezdett beszélgetést Noémivel és Ervinnel. Említettétek, hogy van egy kislányotok, a neve Sára, aki egy különleges problémával vagy betegséggel született. Arra kérlek benneteket, hogy mondjatok erről a néhány gondolatot.
Igen, ez valóban nem egyszerű az ő esete. 2003. december 18-án született a Sára, második gyerekünként. Első terhességgel semmi probléma nem volt. Az első kisgyerekünk az teljesen egészségesen, spontán született, semmi probléma nem volt vele, egy gyönyörű kisgyerek, és Sári születésekor, tehát már amikor ő megszületett, akkor észrevették a szülészek, hogy itt valami probléma van, és méghozzá egy elég súlyos probléma. Császárra született a kislány, és ahogy kiemelték, tehát már akkor lehetett érezni, a koponyájának a hátsó része az teljesen lágy volt neki, tehát nem egy ilyen, nem szokványos, teljesen lágy, és a végtagjain is lehetett látni, hogy görbék, rövidebbek a kelleténél, és hát nem tudtak mondani semmit igazából, hogy most tulajdonképpen mivel is állunk szembe, csak az arcokon, a tekinteteken láttam, hogy valami baj van. És az ottani gyerekosztálynak a vezetője is, a főorvosasszony behivatott magához, és őszintén elmondta, hogy nem igazán tudják, hogy mivel állnak szembe, illetve annyira ritka ez a dolog. Diagnózis kimondása miatt felküldenék a kislányt Pestre, és hát tulajdonképpen ott Budapesten a Bókai János utcai klinikán mondták el, hogy kislánynak súlyos kategóriájú, legsúlyosabb kategóriájú üvegcsontúsága van. Nem mondanám a latin nevét, mert teljesen lényegtelen, az üvegcsontúság az úgy nagyjából magába foglalja az, hogy mi is lehet ez a probléma. Annyi a lényege, hogy rendkívül törékeny a kisgyerek. Ennek több kategóriája van ennek a betegségnek. Igazából ahány beteg, annyi féle. Mi kislányunknál már méhen belül voltak törések, illetve születéskor, ugye jól emlékszem, születéskor volt neki, hogy a karja eltört.
WCG oltáskor.
Ja, oltáskor. Rövid időn belül sorozatos törések voltak. Havonta 3-4 törése volt neki átlagosan. Így rövid idő alatt, ilyen 2-3 év alatt elértük a 100, tehát megközelítettük a 100-at, hát azóta ezen már túl vagyunk, a 100 törésen, ez volt a kezdet, lett folytatás a dolognak, tehát lett javulás, de feleségem akkor erről beszél.
A méhen belül töréseket nem vették észre az orvosok, ultrahangoztak, visszatartáson voltam, mert vetélődni akart a kis baba, de közreműködtem mindenben, amit az orvosok mondtak. Ők sem gondolták, hogy baj lehet, meg mi sem gondoltuk, hogy baj lehet, és mikor megszületett a Sári, azt mondták, hogy pár napig, maximum 6-7-ig élhet, készüljünk fel a következő gyermekfogadására, és elfogadtuk ezt a kijelentést annyiban, hogy legalább én, mint anya, a magam érzelmeimről tudok beszélni. Úgy gondoltam, hogy legalább nem szenved sokáig az a kis ded, akit én szeretek, akit anyaként szeretek, de végül is nem így lett. Sokáig bent volt a kórházban, mert nem adták haza, és egyszer csak úgy döntöttek, hogy szükséges a mater igénye, tehát az anyai. Tehát, hogy haza kell adni az anyához a babát, én fejtem neki az anyatejet, és ezzel tudtam csak lenni az édesanyja, tehát nem tudtam öltöztetni, meg játékokat vásárolni neki, mint egy másik egészséges csecsemőnek, de voltam mindvégig. Ez elég nagy terhelést jelentett, hogy látni az anyának azt, hogy a gyermek, akit szeret, mennyire sérülékeny, nem ölelhettem magamhoz, nem foghattam meg úgy, ahogy szerettem volna, óvatosan kellett vele bánni, mindennapi rutin feladatokat, pelenkázás, etetés óvatosan kellett végrehajtani, és sokszor nekem kellett ellátni a töréseket is. Aztán, tehát egy év alatt 40 törése volt. Egy éves korában kétoldali tüdőgyulladása lett, amit szintén csodálatos módon kijött belőle, meggyógyult csodálatos módon, és 2 éves koráig nem is nyúltak hozzá az orvosok. 2 éves korában kezdődtek el műtéti sorozatok, ilyen fém tenszegeket ültettek a karjaiba, lábaiba. Nagyon szépen reagált rájuk, el tudott kezdeni mozogni, emelni a végtagjait, amit az előtt ugye nem, mert csak hanyatt feküdtés létezett és fájt a gyermek, de el tudott kezdeni mozogni, fogni, emelni a kis lábacskáit. Tehát nagyon másnak ez hétköznapi dolog, de ő nála ez hatalmas nagy lépésnek számított. És 2 éves kora után, tehát 1/2 év alatt megtörtént 5 műtét, tenszegeket cserélni kellett hosszabbra, mert hála Istennek nőtt a gyermek, és kinőtte a sineket, és cserélni lehetett őket. 2,5 éves korában elkezdett kapni egy csontritkolás elleni infúziós kezelést, aminek következtében még eredménye volt. Amíg nagyon rossz állapotban volt, addig nem is tudott pihenni a gyermek, nem tudott aludni, és egyre többeket aludt, pihent a lelke, és meg a teste is, és az infúziós kezelés és a műtétek hatására egyre jobban lett, ritkábbak lettek a törések. Míg odáig eljutottunk, hogy most már 11 éves, és kerekesszékkel közlekedik, aktív kerekesszékkel, amit először nem nagyon akartak engedni a TB-nél, mert hogy annyira törékeny volt, hogy neki kezei, lábai, bordái mindenek törtek, de én úgy éreztem, hogy az aktív kerekesszék a jó megoldás, mert akkor a karjai, lábai, izmai, perisztaltikája, mozgása kielégítve van ahhoz, hogy az infúziós kezelés is be tudjon épülni, és a csontja is tudjon erősödni, ne hagyja el magát. Hála Istennek olyan a kislánynak a lelki beállítottsága, meg az akarata, hogy motivál, és nagyon harcos jellem. Nem negatív irányban, hogy agresszív harcos jellem lenne, hanem pozitív irányban, tehát hogyha az ember beszélget vele, idegen embereken is látom azt a döbbenetet, észre se veszik szinte, hogy az a kislány. Először azt látják, hogy van egy kislány egy kerekesszékben, és milyen picike, és megszólal a kislány, és milyen okos dolgokat tud mondani, és utána megkérdezik tőle, hogy te hány éves vagy, mert 11 éves létére 3 éves méreteknek megfelelő teste van, és megkérdezik, hogy hány éves vagy, mondja, hogy 11, és akkor utána már másképpen néznek rá először, utána pedig, mikor a kislány csak kommunikál, és csupa szívszeretettel, és önbizalommal, és teljes élettel néz az emberek szemébe, és mondja maga kis dolgait, meg okosságait, akkor az ember észre se veszi már azt, hogy hoppá, hát ez a kislány ezt kerekesszékben van, és hogy egy beteg gyermek, hanem csak azt látja, hogy egy teljes emberi lélekkel rendelkező, aranyos, okos kislány.
Nagyon köszönöm, amit eddig elmondhatok Sárával, meg magatokkal kapcsolatban. Kedves hallgatóim, most ismét néhány percig zenét hallgatunk, és ennél a pontnál folytatjuk a beszélgetést.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Ismét köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit az Egymásra hangolva magazinban. Noémivel és Ervinnel beszélgetünk. Arra a kérdésre várnék tőletek választ, hogy a kislányotok speciális helyzete az, hogyan formálta a kettőtök kapcsolatát. Egy ezt megelőző beszélgetésben volt szó arról, én említettem meg ezt a gondolatot, hogy a speciális gyermek az mindig speciális szülőket igényel, és azt látom, amikor rátok nézek, hogy hihetetlen módon fölnőttetek ehhez a feladathoz.
Ahogy a férjem is mondta, az első gyerekünk egészséges. Az egy nagy boldogság volt, amikor az első gyermekünk megszületett, teljessé tette az életünket. Mind a ketten sérült családból, sérült gyermeki lelki világgal érkeztünk ebbe a házasságba, és én a magam részéről eldöntöttem, hogy én teljes életet szeretnék élni, boldog szeretnék lenni, ha lehet, akkor halálomig boldog. nagy küzdés elé állított minket az élet, mert ugye a kislánynak a születése és a kimondott orvosi diagnózis meg a hozzáfűzött reménytelenségek eléggé sokkolók voltak fiatal házas emberek részére. Kudarcként éltem meg először, mikor azt gondoltam, hogy én mindent megtettem azért, hogy egészséges gyerekem születhessen, mint anya, mint nő. Nem voltak káros szenvedélyeim. Jártam tanácsadásra, az orvosokra, rábíztam a terhességem gondozását. Partner voltam bármiben, hogyha mondták, és nem gondoltam volna, hogy ilyen próbatétel elé kerülünk. Nem tudom, mit tettem volna akkor, hogyha előre tudom, hogy a kislány betegen fog születni, és azt se tudom, hogy mit éreztem volna akkor, ha előre elolvasom a forgatókönyvet. Tehát mi az élettörténetünk? Mi az, ami ránk vár? Nem tudom, mit tettem volna. Sokan azt mondják, ugye, hogy mikor így hallják a történetünket, hogy hát én ezt nem bírnám ki. Ez nem egyik napról a másikra történik, hanem folyamatosan. Tehát mindig Isten tudja, hogy mi a terhelhetőségünk, és nem egy nap alatt pakolja ránk ezt a rengeteg dolgot, hanem apránként kerülünk ebbe a helyzetbe, és mindig van annyi erőnk, hogy a következő lépést és a következő lépcsőfokot megtegyük. Folyamatosan ezt éreztem ebbe a küzdésben. Negatív szempontból ezt éltem meg, hogy azért sérül az embernek a lelki világa valamelyest, de ugyanakkor épül is, mert erőt lát a küzdésben. Tehát látja azt is, hogy tehát úgy is érezheti az ember, hogy értelmetlen minden dolog, amit tesz, mert hosszú távon nem vezet eredményre, de közben meg nem biztos, hogy a látható dologra kell nézni, hanem a nem láthatókra. Valahol biztos ezt jó pontnak nézik, hogy mi kiállunk a kislányunk mellett és a családunk mellett. Ebben kell reménykedni. Valahol pedig ez a küzdés megint csak jelenformáló, pozitív irányba és egy hősies cselekedetnek tud akár számítani, mint egy harcban. Férjemtől kaptam egyszer egy ajándékot, egy könyvjelzőt, amire rá volt írva egy mondat, amit én ajándéknak éltem meg, és mai napig a szívemben van. A mondat így hangzik, a hősök ott születnek, ahol nincs út, de lép a láb. És számomra ez azt jelentette, hogy a férjem elismeri azt, amit teszek a lányunkért és a családunkért. Büszke arra, hogy meg tudok állni ezen az úton, tudok lépni. Kreatív vagyok a mindennapokban, hogyha problémák születnek, akkor igyekszem megoldani őket, és harcolok a túlélésért. Éljük az életet, amibe beletartoznak az örömök, a vidámság, a nevetés és a harc is.
Ervin, egy pár dolgot te is mondj erről.
Hát az a helyzet, hogy feleségem annyi mindent így elmondott, hogy igazából nagyon nehéz ehhez már hozzátenni. Annyi, hogy nagyon felnézek erre az ő ajándékára, hogy neki erre hihetetlen ajándéka van és találékonysága, hogy ezeket a nagyon-nagyon súlyos és nehéz helyzeteket hogy oldja meg. A másik pedig az, hogy nagyon sokat tanulok a Sárától. Hihetetlen, hogy micsoda pozitív lelki alkata van, és csak tanulni tudok tőle. Tehát olyan szinten képes elhordozni és feldolgozni ezeket a történéseket, amik velünk, tehát vele is, meg amik körülöttünk vannak, hogy csak tanulni tudok tőle, és ezt teljes őszinteséggel mondom, hogy nagyon büszke vagyok a családomra, szeretem őket, Sárát és feleségemet, másik két gyermekemet is, mert a Sára után született még egy kisgyermekünk.
Akár itt vége is lehetne a műsornak, olyan nagyszerű gondolatokat mondtatok, de nincs vége a műsornak, egy rövid zenei rész után várok vissza mindenkit.
Egymásra hangolva. Magazin a harmonikus párkapcsolatokért a Halas Rádióban.
Köszöntöm szeretettel az Egymásra hangolva magazin hallgatóit, és ebben az utolsó néhány percben ennek a történetnek egy különleges fordulatáról fogunk hallani. Ervin, beszélj valamit arról az alapítványról, amit létrehoztatok.
Onnan indult el az ötlet, hogy amikor mi belecsöppentünk ebbe a nagyon-nagyon komoly helyzetbe, mindenféle tudás, vagy bármiféle segítség nélkül, akkor tehát ez rendkívül nehéz volt ezt feldolgozni, elviselni, és egyszerűen nem tudtunk senkihez se fordulni, senki nem tudott rajtunk segíteni, sőt, még a barátaink is akaratlanul, de elfordultak tőlünk, mert nem mertek hozzánk jönni, nem mertek beszélgetni velünk, és teljesen magunkra voltunk hagyva. Kicsit később, talán egy-két év is eltelt, tévéműsor kapcsán felhívott egy anyuka, megkeresett bennünket, és elmondta, hogy őneki is ilyen kislánya van, és egészen addig mi, bevallom, azt gondoltuk, hogy mi vagyunk egyedül a Sárával az országban. Tehát annyira nem volt információ se interneten, sehol nem találtunk semmi támpontot, hogy hogy kell egy ilyen kisgyereket egyáltalán ellátni, rendezni, mi várható, milyen kezelések lehetségesek az ő esetében, hanem két dolog volt, vagy az, hogy ma él a gyerek, és ennek örüljünk, vagy azt mondták, hogy lehet, hogy szerintem nem tudtunk semmit erről az egészről, és miután ez az anyuka jelentkezett, akkor utána ezt ilyen személyes találkozás is követte, és hát akkor kezdtünk el beszélgetni arról, hogy még ő is ismer még további embereket, és hogy jó lenne valamilyen szinten összetartani, jó lenne, hogyha meg tudnánk egymást ismerni, a tapasztalatokat meg tudnánk osztani, milyen kezelési lehetőségek vannak egyáltalán, hogy kell ellátni egy ilyen gyereket, és a napi életviteli problémáktól kezdve orvosi ellátásig mindent így egymás közt ki tudjunk cserélni, és hát így kezdődött el ez formálódni ez az egész, és később hát úgy éreztük, hogy többen támogattak volna bennünket anyagilag, de ezt leginkább úgy képzelték el, nem közvetlen adományként, hanem az adó 1% formájában, és hát ez tette szükségessé végül is azt, hogy egy olyan mederbe tereljük a dolgot, ami a hivatalos bejegyeztetés felé viszi az egész történetet, és akkor lett az Üvegcsontú Betegekért Alapítvány, ami most már azt lehet mondani, hogy szedtünk össze elég sok információt, internetes honlapon is megtalál bennünket, aki keres, illetve közösségi portálokon is fönt vagyunk, de azt kell még róla tudni, hogy nem egyszerű ez sem, mert annyira kevés az az ember, aki ebbe betegségbe van, és azok is országszerte annyira nagy területen szét vannak szóródva, hogy egy ilyen közösséget rendkívül nehéz összetartani, és tulajdonképpen ez a legnehezebb az egészben, hogy de például tavaly sikerült egy nagyon jó kiránduláson voltunk Karcagon, az ottani kempingben, faházakban, nagyon jó volt, és az, hogy együtt voltunk, és olyan családokat is el tudtunk hozni oda, akik 10 éve nem mozdultak ki otthonról, fantasztikus volt, nagyon, de nehéz ez a munka, nem egyszerű, teljesen országosak vagyunk.
Körülbelül 60-70-en vagyunk így Üvegcsontú, most már mondhatom úgy, hogy barát vagy család, ami kialakult, mert úgy szeretjük egymást, mint a távoli családtagok körülbelül, és mikor találkozunk, körülbelül olyan, mint egy lagzis hangulat. Fáradhatatlanok ezek az emberek. Tényleg a férjem Görcsöl, meg a többiek, akik szerveznek, dolgoznak sokat a programokon, eljönnek az emberek, és egyszerűen boldogok, gurigáznak a székeikkel, fáradhatatlanok, és mikor vége van, és mi elfáradunk, akkor ők azt mondják, hogy jaj, de jó volt, mikor lesz legközelebb? Tehát egyszerűen, és annyira örömérzés van bennünk, hogy legalábbis én nagyon örülök neki. Tehát ez is egyfajta adás adunk az embereknek. Amellett, hogy mikor leülünk, akkor nem a betegségről beszélünk, hanem tényleg egymásról, egymás lelkivilágáról, akkor egymás szemébe nézzük, és csak azt látjuk, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, és szeretjük egymást, és de örülünk egymásnak, és kihasználunk minden percet az emlék és minőségi együttlét kitöltésére. Én büszke vagyok rá, hogy a férjemnek eszébe jutott ez az alapítvány, tehát hogy megalapítsa ezt az alapítványt. Büszke voltam rá, hogy más emberekre teljes szívvel gondol, és ez jó dolog. Jó dolog, örülök neki.
Nem könnyen vállaltátok ezt a beszélgetést. Értem is, hogy miért. Ennek ellenére azt mondom, hogy nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy elmondtátok ezeket a nagyszerű gondolatokat, és azzal köszönök el tőletek is, illetve a kedves hallgatóktól, hogy sokáig forgassák a szívükben azt a rövid idézetet, amit én most pontosan nem tudok visszaidézni, de a lényege az, hogy ahol nincs út, de a lábak azok mégis lépnek, hát ott nagyszerű élettörténetek formálódnak ki. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kedves hallgatóinktól pedig azzal búcsúzom, hogy ezt a mostani adásunkat egy későbbi időpontban megismételjük, illetve a Halas Rádió hangtárában az interneten bármikor visszahallgatható. Isten áldja meg mindannyiójukat, további szép napot kívánok!